Teréza, Tímárnak sikerült már meglopni az egész világot. Ellopta Tímeától apja millióját, azután ellopta tőle szíve férfi ideáját, végre ellopta tőle hitvesi hűségét. Ellopta Noémitől szíve szerelmét, női gyöngétségét, ellopta őt magát egészen. Ellopta Teréza bizalmát, az embergyűlölő utolsó hitét az egyetlen igaz emberben. Ellopta tőle a senki szigetét, hogy azt megint visszaadja neki, s azzal ellopja a háladatosságát. Ellopta Krisztián Tódortól az egész óvilágot, száműzve őt ravaszul a másik hemiszfériumra. Ellopta Atalitól apját, anyját, házát, vőlegényét, égi földi üdvösségét. Ellopta kacsukától a boldoggá létel reményét. Lopta a tiszteletet, melyel az egész ismerős világ környezé, a szegény könnyeit, az árva gyermekek késcsókjait, a királytól az érdemrendet. Ez mind lopott jószág volt. Lopta a csempészektől a titoktartó hűséget. A tolvajokat meglopta. Meglopta az Istent magát, lelopott tőle az égből egy kis angyal. A lelkesen volt már az övé, azt is elzálogosította már a holdnak. Ezt is megcsalta vele, nem adta át, amit ígért. Meglopta a holdat. Már el volt készítve a méreg, mely elszállítsa őt a semmi csillagába. Ha, hogy örült, hogy vigyorgott minden ördög, hogy tartotta a lehulló elé a körmeit. Aztán bolondá tette azokat is, nem ölte meg magát. Meglopta magát az ördögöt. Kilopott a világ közepéből magának egy paradicsomot, s e paradicsom tiltott fájáról lelopta a gyümölcsöket, míg az őriző arkangyal hátat fordított. S a rejtett édenben kijátszott mindent, ami emberi törvény, papot, királyt, bírót, hadparancsnokot, adószedőt, rendőrt, ezek mind megvoltak általa lopva, és minden sikerült neki. De vajon meddig tart ez a siker? Mindenkit meg tudott csalni, csak egyet nem, saját magát. A mosolytól ragyogó arc belül olyan szomorú volt mindig. Ő tudta jól, hogy mi az ő neve, és szeretett volna az lenni, aminek látszik, és az lehetetlenség volt. A végtelen gazdagság, az általános tisztelet, a boldogító szerelem, bárcsak egy volna ezek közül megérdemlett. Igaz keresmény. Lelkületének alapja, életlevegője volt az őszinteség, becsületesség, emberszeretet, szigor, önfeláldozás. Rendkívüli, szokatlan nagyságú kísértetek azzal merőben ellenkező áramlatba ragadták. S most itt áll előtte egy ember, akit mindenki szeret, becsül, tisztel. Csak ő egyedül gyűlöli, vádolja magát. S méghozzá a sors legutóbbi betegsége óta oly vas egészséggel áldotta meg, hogy semmi meg nem ártott neki. Ahelyett, hogy vénült volna, fiatalodott. Nyaranta sok kézmunkával volt elfoglalva. Azt a kis házat, amit a múlt évben összeácsolt, mint asztalos, egészen fölszerelte. Azután következett az esztergályos, a képfaragó, még a múzsákat is meglopta, alakító tehetséget orozott tőlük. Gyönyörűség volt a kis faházat látni, amely vésője alatt lassanként műremekké alakult át. Tímárban egy művész veszett el. A kis ház tornácát emelő oszlopok mindegyike más alakot mutatott. Az egyik két összefonódott kígyó volt, fejeik az oszlopfő. A másik egy pálmatörzs, melyet folyondár körít, a harmadik összetekerőzött szőlővenyigéket mutatott leselkedő gyíkokkal, mókusokkal, a negyedik volt egy levelei közül kiemelkedő nád csoport. És belül is a falak táblázata, csupa eszményi faragvány, tarka mozaik, asztalok, székek művészi összeállítással készültek, a hófehér gyertyán, a habos gyökérfa, mikből szekrény, óratok lett faragva, a barna diófa alapot barátságosan igyekezett tarkítani, a mennyezetes nyoszolya kirakott szuperlátjával művészi ízlést árult el, és azon kívül ajtók és ablaktáblák nyitja eredeti ötletekről tanúskodott. Azok mind a falba tűntek el. Ki oldalt, ki fölfelé volt tolható, furfangos fakilincsekkel zárható, nyitható, miután azt előre kimondta Tímár, hogy ezen a házon egyetlen egy szegnek sem szabad lenni, amit nem maga készített. Nem is volt benne egy vasdarab sem. Egészen a maga erejéből, egészen e sziget terményéből akarta azt kiállítani. Csak az ablakokkal volt még megakadva. Mivel pótolja az üveget? Eleintén szúnyoghálót feszített ki a rámákba, hanem így a ház csak nyári laknak volt használható. Az eső is beleesett, ha a táblákat be nem tették. Aztán hólyagból készített ablaktáblákat, mint az eszkimók. Az meg nem illett a többi pompához. Végre addig kutatott, míg a tévetek szikla egyik oldalában fölfedezett egy réteg macska ezüstöt, amit csillámnak, Mária üvegnek is neveznek. Azt nagy gonddal kiemelte a kőből, a finom, átlátszó ásványt széthasogatta vékony rétegeire, s azután vékony, finom lécecskékből valami rostét állított össze, aminek a közeit az Isten adta üveggel kitöltögeté. Már az rabnak való munka volt, és a hatalmas, gazdag úrnak volt türelme vesződni vele. Az volt aztán az öröm, mikor készen volt a ház, mikor belevezethette kedveseit. Nézzétek, ez itt mind az én kezeim munkája. Ilyet nem adhat a király sem a királynénak. Dódi, a második, már akkor 4 éves volt, mikor ez a ház elkészült. Dódi háza. Azon túl más dolog várt Mihályra. Dódit olvasni tanítani. Dódi eleven fiú volt, egészséges, eszes, jókedvű gyermek. Tímár azt mondta, hogy maga fogja őt mindenre megtanítani. Olvasni, írni, aztán úszni, tornázni, majd kertészkedni, gyalut, vésüt kezelni. A faragó embernek akárhol a világon mindig van kenyere. Dódi mindent meg fog tanulni. Tímár azt hitte már, hogy ez mindig így fog menni, hogy az egészen így van rendjén, s hogy ezt az életet csak folytatni kell a napok végeig. Egyszer aztán a sors azt mondta neki, megállj. Nem is a sors volt az, aki ezt mondta, hanem Teréza. 8 éve múlt már annak, hogy Tímár legelőször a kis szigetre vetődött. Noémi és Tímea még akkor gyermekek voltak. Most Noémi 22, Tímea 21 esztendős. Atali 25-ben jár. Teréza 45 évet haladt meg, Tímár maga 42, a kis Dódi az 5. belépett. Ezek közül egynek el kell már menni haza, mert kitöltötte az idejét. Igazán kitöltötte egy egész hosszú életre való szenvedéssel. Ez Teréza. Teréza egy nyári délután, mikor Noémi odakünn járt a gyermekkel, így szólt Tímárhoz. Mihály, én mondok neked valamit. Engemet ez az ősz elvisz magával. Én tudom, hogy meghalok. 20 éve már, hogy szenvedek abban a bajban, ami elvisz. A szívem beteg. Nem szólásmód ez tőlem. Halálos baj ez. Titkoltam mindig, nem panaszkodtam soha. Gyógyítottam türelemmel, gyógyítottátok ti szeretettel és örömekkel. Ha azt nem tettétek volna, rég a földben volnék, de már nem vihetem sokáig. Egy egész éve már, hogy nem alszom. Semmit sem. A szememet le nem hunyom éjjel. Ahogy lefekszem, úgy virradok fel. Úgy hiszem, erre hosszú álom következik. És nagyon csendes álom. Meg van szolgálva. Egész nap a szívem dobogását hallgatom. Sebesen üt 3-at, 4-et, mintha megrettent volna, azután 1 felet. Azután elhallgat, mintha meghalt volna, azután várakozva 1-et-1-et dobban, megint sebesen rákezdi, ismét hosszú csend. Ez már a vége felé közelít. Gyakran szédülök, csak az erős akarat tart, hogy le nem roskadok. Ezen a nyáron túl nem fog ez tartani. Nem bánom, megnyugszom benne. Semmi sem nyugtalanít. Noéminek van már, akit helyettem szeressen. Nem kérdezek tőled semmit, Mihály. Nem kívánok tőled semmi fogadást. A mondott szó üres beszéd, az érzett szó az igazi. Te érzed, hogy mi vagy Noéminek, és hogy Noémi rád nézve kicsoda. Mi nyugtalaníthatna engem? Meghalhatok anélkül, hogy imádsággal alkalmatlankodnám a bölcs mindenhatónak, hisz amit kérhetnék tőle, azt már megadta. Ugye igaz ez, Mihály? Mihály lecsüggeszté fejét. Ez volt az a gondolat, ami az ő álmait háborította mindig. Ő látta, hogy Teréza egészsége hanyatlik. Észrevette arcáról, mint küzd egy eltitkolt szörnyű bajjal, mely az embert ott támadja meg, ahol legközelebb van a test a lélekhez, a szívében. S rettegve gondolt arra a lehetségre, ha egyszer Teréza megtalálna halni, mi lenne akkor Noémiből? Hogy hagyná akkor itt, mint szokta, egész hosszú télen át ezt a gyönge leányt egyes-egyedül a vadonban, azzal a kicsin gyermekkel? Ki védi, ki biztatja, ki segíti meg akkor őket? Mindig kerülte ezt a gondolatot. Most azután előtte állt, nem térhetett félre neki. Teréza igazat mondott. Még aznap délután egy ismerős gyümölcsvásárló kofa érkezett a szigetre, és mikor Teréza annak a barackkal rakott kosarakat átszámlálta, egyszerre csak ájultan esett le a földre. Akkor fölélesztették. Harmadnap a kofa visszajött. Teréza erőtetni akarta a dolgot, és ismét elájult. A kofa sopánkodott azon nagyon. Pár nap múlva ismét visszajött a kofa gyümölcsért. Akkor Mihály és Noémi nem eresztették ki Terézát, maguk adták át a gyümölcsöt. A kofa azt az észrevételt tette, hogy bizony talán jó volna annak a szegény asszonynak, ha már olyan nagyon beteg, meggyónni. Mihály mélyen elgondolkozott azon, amit Terézától hallott. Nem csak arra gondolt, hogy ez a nő Noémi anyja, s egyedüli gyámola, mikor ő távol van, hanem arra is, hogy ez a nő egy nagy lélek volt, kit a sors kiválasztott magának, hogy mint Jób prófétán gyötrelmeinek egész fegyvertárát kipróbálja rajta, s akinek lelke annyi szenvedés alatt meg nem törött, aki nem esett kétségbe, nem alázta meg magát, tűrt, hallgatott és tett. Élete és halála bizonyítja, hogy mit tett és mit szenvedett. És azután arra a gondolatra jött Tímár, hogy talán azért hozta őt össze Enővel a sors, hogy kárpótolja azt nagy szenvedéseiért éppen ő általa, és hogy mindazon nagy botlásainak, gyötrelmeinek, bűneinek tömege, ami a nagyvilágban oly fényes hazugságok piramidjai alá van eltemetve, itt e kis szigeten találja vezeklését. Ami erény, ami igazság, ami maradandó jó tett volt életében, ezen a kis folton van az. Amint Teréza fájdalmait némán tűrve roskadozott előtte, az intő szó annál erősebben hangzott lelkében, mely azt mondá, hogy egy nagy örökség száll reá Enőnek halálával. A terhek, amiket Enő viselt, s a lélekerő, amivel azokat viselte. Noémi még nem tudta, hogy anyja halálos beteg. Teréza ájulásaiért a meleg napokat okolták. Teréza azt mondá neki, hogy szokott baj ez nőknél, kik a fiatalság korából a hajlott korba lépnek. Tímár annál gyöngédebb volt ez idő óta Terézához. Nem engedte munka után látni, óvta nyugalmát, csitította a gyermeket, ha fecsegett, pedig Teréza még mindig nem tudott aludni. Így telt el a nyár, a meleg napok enyhülést látszottak hozni, hanem az csak látszat volt. Az ősz kezdetén ismét előjöttek az ájulási rohamok, s a gyümölcskufárnő nem győzött sóhajtani, hogy már csak ideje volna igazán meggyónni, s az utolsó szentségek felvételéről gondoskodni. Egyszer ismét ebédnél ültek mind a négyen, a külső szobában, midőn Almira ugatása jelenté, hogy idegen közeledik. Teréza kitekintett az ablakon, s azzal ijetten szólt Mihálynak. Siess a benyílóba, ez ne lásson téged itt. Tímár is kinézett az ablakon, s ő is úgy találta a maga részéről, hogy azzal, aki most jön, neki éppen nem lesz jó találkoznia, mert az Sándorovics úr, az érdemrendes esperes, aki ő benne rögtön megismerné Levetinci urat, s azzal együtt szép dolgokat fedezhetne aztán itt fel. Takarítsátok félre az asztalt, s hagyjatok mind magamra, mondta Teréza, Noémit és Dódit is felköltve, s mintha egyszerre visszatért volna minden ereje, ő segített legjobban az asztalt áttolni a másik szobába úgy, hogy mire a főtisztelendő úr kopogtatása hangzott az ajtón, már Teréza egyedül volt a szobában. Nyoszójáját odavoná keresztbe a benyíló ajtaja elé, s annak szélére leült. Ezzel a benyíló be volt zárva. A derék főpapnak azóta még hosszabb lett a szakálla, és szürkével volt már erősen vegyülve, de orcái pirosak voltak, s termete sámsoni. A minisztráns fiú s a sekrestyés, kik idáig kísérték, odakin maradtak a veranda alatt, s a nagykutyával eredtek barátságos beszélgetésbe. A nagy tiszteletű úr egyedül lépett be a házba, kezét olyan formán emelve előre, mintha alkalmat akarna valakinek nyújtani, hogy azt megcsókolja.